Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a kedves testvéreket, gyülekezetből és vendégeinket is, és mai előadónkat is, aki miatt tulajdonképpen most összejöttünk, hogy meghallgassuk előadását, dr. Varga Gábor egyetemi tanár professzor urat, aki gyülekezetünk presbitere, és a érdekes előadást fog tartani, aminek aktualitását azt hiszem, hogy mindannyian naponta érezzük, halljuk, követjük a médiákban. Az ő munkájáról is már én a Kossuth Rádióban hallottam, lehet, hogy többen, pedig nagyon ritkán hallgatom a Kossuth Rádiót, de úgy látszik pontosan akkor. Erről fog nekünk most szólni. Úgy, ahogy szokott lenni, engedjék meg a jelenlevők és a testvérek, hogy egy ige verset szoktunk olvasni előtte, és egy imádságot mondani. A 91. Zsoltárt helyezte Isten most a szívemre, a mostani alkalom elé, mert olyan sok mindent hallunk a járvánnyal, a vírussal kapcsolatban, buzdítanak bennünket kitartásra, hogy csak meddig kell kibírni. Éppen ma egy ilyen hírt olvastam a telefonon, lehet, hogy többen, hogy csak jövő év közepéig kell kibírni. Van, aki beletörődésre, nyugalomra int, kitartásra, mi pedig szeretnénk mindenkit hitre buzdítani, és erre tulajdonképpen a 91. Zsoltár erről beszél. Aki a felséges rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Azt mondom az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász csapdájából, a veszedelmes dögvésztől, tollaival befedez téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjszakai retteniéstől, sem a repülő nyíltól nappal, sem a dögvésztől, amely a homályban jár, sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít. Ha ezeren esnek is el oldalad mellől, és tízezeren jobb kezed felől, hozzád nem is közelít. Bizony szemed csak nézi azt, és meglátod a gonoszok megbüntetését. Ha az Úr a te oltalmad, és a felségest választott hajlékodul, nem érhet téged veszedelem, és csapás sem közeleg sátrathoz, mert az parancsolta felőled angyalainak, hogy őrizzenek téged minden utadon, tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt, vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Olyan jó volt, mikor elolvastam, arra gondoltam, hogy igen, hát ez a hívő ember hozzáállása, igazi reménysége, bizodalma, hite az Úr felé, milyen jó, hogy oda lehet menekülni nekünk, a mi Urunkhoz, és hát ezt ajánljuk másoknak is, hogy meneküljenek oda az oltalomhoz, ahhoz, akinek pajzs és páncél a hűsége, akinek van hatalma, akinek volt hatalma és van hatalma ma is, aki leprásokat gyógyított, pedig gyógyíthatatlanok voltak, aki reménytelen eseteket, helyzeteket, embereket, életeket változtatott meg az Úr Jézus Krisztushoz. Milyen jó, hogy mi elmondhatjuk, ő a mi pajzsunk, oltalmunk, várunk, menedékünk. Csendesedjünk el imádságra. Urunk, hadd adjunk hálát neked, hogy tiéd a hatalom menjen és földön, és köszönjük azt, amit hitvallásunkban eleink hitből fakadóan megírtak, leírtak, ránk hagyományoztak, hogy úgy ismernek téged, hogy ezen a világon semmi nem történetesen, hanem minden a te atyai kezedből jön, hogy nálad nélkül még csak meg sem mozdulhat semmi, és éppen ezért tudjuk azt, hogy ennek a világnak a sorsa menetrendszerűen halad előre, afelé a vég felé, amelyet te megterveztél és elrendeltél. És mi is megyünk benne, a te néped, akik a világban élünk, mi is megyünk, de mi mennyei célunk, mennyei hazánk felé menetelünk. Sokszor igaz, hogy árván megyünk ez élten át, és nem ismer itt a vakvilág, de köszönjük, hogy oda tartunk, hol várnak mind a szentek, az atyánál pihentek, megfáradt gyermekek. Ezen a mai alkalmon különösen hadd imádkozzunk hozzád mindazokért, akik a járvány terjedésének megakadályozásán fáradoznak. Köszönjük, hogy vannak, mert adtál tudósokat, kutatókat, biológusokat, szakembereket, akiknek értelmet adsz arra, hogy felfedezzék és megtalálják ennek a vírusnak az ellenszerét. Köszönjük, hogy ebben is benned bízunk, nem emberekben bízunk, hanem egyedül benned, aki felhasználsz eszközöket, úgy, ahogy azt akarod és amikor akarod. Köszönjük, hogy a te néped most is a te kezedben van, add, hogy ne legyenek félelmeink, bátorodjon meg szívünk, és add, hogy felelősen tudjunk mi is eljárni, és legfőképpen figyelmeztetni másokat, hogy keressék az Urat, amíg megtalálható, hívják segítségül, amíg közel van. Engedd meg, hogy sokan úgy jöjjenek ki ebből a helyzetből, nyomorúságból, dögvészből, hogy felismernek és megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézust. Amen. Kedves testvérek, én bár majdnem a végéig részt tudok venni, de a teljes végét nem fogom tudni megvárni, és mindig ilyenkor szoktuk hirdetni azt, hogy mikor lesz a következő előadás. A következő alkalmunk a Világegyetem sorozatban november 13-án lesz, tehát a második pénteken, november 13-án dr. Szilágyi Imre, egyetemi docens, presbiter fogja tartani Nanotechnika Isten teremtésének apró csodái címmel. Szeretettel várjuk erre is az érdeklődőket, a jelenlevőket és a jelenlevőkön keresztül pedig másokat is, majd a november 13-ai előadása, de híradással leszünk még arról. Reméljük, hogy akkor is még össze tudunk jönni, és nem lesznek bezárva még a helyiségek, a templomok vagy termek, adja az Úr, hogy így legyen, és alkalmainkat, amiket terveztünk, azt meg tudjuk tartani. És akkor kérjük Gábort szeretettel a előadás tartására, és már itt köszönjük is előre, mert bizonyára érdekes előadást fog nekünk elmondani.
Áldás békesség, nekem köszönöm nagy tisztelet úrnak a bevezetést, meg azt is, hogy előre elmondta, hogy milyen érdekes lesz az előadás. Ezek után már csak az lehet. Nekem mondjam, hogy kicsit szorongok, mert ugye a családomban már voltak elődeim, mert egyszer a feleségem tartott itt éppenséggel, akinek PhD fokozata van a történelemből, a Ravasz Lászlónak a két világháború közötti oktatásszervező munkásságából, és aztán az egyik fiacskám, a Marga Gerge is tartott egy előadást, mert ő meg politológus, és ő pedig ilyen NATO biztonságpolitika, és egyáltalán ebben a zavaros világban, hogy hogyan is kell, hogyan is viszonyul ehhez egy hívő ember. Hát azért ilyen száraz dologról, amiről én beszélek, azt gondolom, hogy nekem a legnehezebb a helyzetem, a hármunk közül, de valamennyire, hát az én számomra viszont ez a legizgalmasabb kérdés. Az előadás címe az az, hogy sarat csinál a nyállal, az orrbiológus nézőpontjából. Hát ugye a sarat, azt a címet meg kéne magyarázni, ugye egy kicsinál salat, ez Jézus Krisztus, aki sarat csinál, erre vissza fogunk térni, csak én előtte még másfele fogok kanyarodni, és elnézést kérek, hogyha valamennyire legalábbis lelki síkon szélesítem ezt az előadást, talán információs síkon is, de azt gondolom, hogy hogy ahhoz, hogy idáig eljussunk, ahhoz egy pár dolgot érdemes bevezetni. A másik, hogy mi az, hogy orálbiológus? Hát ugye orál a száj, biológus az meg biológus. Most az orálbiológusok közül én ritka madár vagyok, aki biológus vagyok, úgymond, mert a munkatársamnak a döntő többsége az vagy orvos, vagy fogorvos. Ugyanis ez tulajdonképpen a szájüvegnek a korélettana, lehet mondani, tehát attól, hogy a molekulától a betegségeknek az oki kezeléséig a szájüregben, hát ez az, amit én itt hát vezetek már mint egy 20 éve a Semmelweis Egyetemen, előtte a Kísérletorvostudományi Kutatóintézetbe is dolgoztam 20 évet, annak a felét ott vezettem egy kutatócsoportot, úgyhogy már több helyen is biztos eléggé rámuntak. De ez nem is rólam szól az előadás, csak azért gondolom, hogy fontos ez, hogy elmondjam, hogy mi az egésznek a háttere. Mielőtt sáról meg orálbiológiáról beszélnénk, két igét szeretnék mutatni, ami nagyon is összefügg azzal, amit én igyekszem csinálni. Nem csak ebben a konstellációban jön ez föl, egy csomó minden másba is, egyáltalán, hogy hogyan vezetjük az életünket, és nem kell ez orálbiológusnak lenni, bármi is lehetünk, hogy mi az, amihez igazodunk. Főleg ebben a hát úgy tetszik zavaros világban, amikor információk jönnek-mennek, vírusok jönnek-mennek, betegségek jönnek-mennek, születések is jönnek-mennek, és halálesetek is jönnek-mennek. Akkor mi ebben a világban a fix? Vagy mi az, amihez nekünk igazodni kell, és mi az, amikor hallunk valamit, ami nagyon jó, vagy megtudunk valamit, ami nagyon-nagyon rossz a számunkra, mi az, amihez viszonyulunk, és mi az, aminek öröknek kell lenni a hát úgy tetszik, a hívő embernek a gondolkodásában. És azt gondolnám, hogy ez az ige az, ami teljesen függetlenül attól, hogy valaki orálbiológus, vagy nyugdíjas, vagy mérnök, vagy festő, vagy bármilyen szakmát űző, ennek egy, hát úgymond az életének jelmondatának kéne lennie. Nekem is igyekszem ehhez igazodni, persze a magam ügyetlen módján. A zsidókhoz írt levél 13. részének a 8. verse, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ez azért fontos, mert miközben meg körülöttünk ilyen, hát hektikusan változik a világ, addig azért van egy fix pont, és van egy terv is. Mi ebben ilyen icipici pont vagyunk, de ettől még a fix pont megvan, és a fix terv is megvan. És ezt nem mi vagyunk, akinek ezt bizonyítani kéne. Ez az Úristennek a kinyilatkoztatása, és a másik igen, ami ide kapcsolódik, és azért gondolom, hogy azért fontos ez, mert általában olyanok, akik természettudósok, orvosok, mondjuk hívő körökben, meg nem hívőkben, és egyből letesztelik, ugye mi a véleménye az evolúcióról, mi a véleménye a ősejt gyógyításról, mi a véleménye a génterápiáról, meg még egy jó pár ilyen dolog, de teljesen más dolgokról is lehet szó, etikai kérdésekről is, amik folyamatosan fölmerülnek. De leginkább világteremtése és az egész kérdés kapcsán, ugye ez újra és újra forog, ha úgy tetszik, akkor az ateista körökben is, meg a hívő körökben is, hogy akkor bizonyítsunk. És akkor úgy föllelkesedünk, amikor valami bizonyíték jön. Hogy föllelkesedünk, vagy éppenséggel valamit megoldottunk, és utána jön egy új dolog. Azt gondolom, hogy ennek fordítva ülünk a lovon. Tehát mi is, meg az ateisták is. Ugyanis tehát a mi hitünk, az nem bizonyítékokon alapul, hanem kinyilatkoztatáson. Ettől még a bizonyítékok biztos nem fogják cáfolni, amellett, hogy tudom, Galilei idejében ez ugye egy hitkérdés volt, hogy akkor most mozog a Föld, vagy nem mozog, ugye elégették, vagy nem égették. Hát nyilvánvalóan nem attól függ a hit, és nem attól függ az állandó Úristen, Jézus Krisztus, hogy az embernek milyen szintű a megértése valamiről. Tehát bízunk abban, hogyha valamit nem is tudunk, vagy rosszul is tudhatjuk. Tudhatjuk rosszul is, értelmezhetjük rosszul is, szerencsére ez tőlünk totálisan független. Ami nem független, az az Istennek a kegyelme, amit meg tudunk kapni, mert ugye, és akkor itt van az a másik ige, ami hát azt gondolom, hogy egy kulcs eleme annak. Nem erről fog beszélni, de nem élném, hogy tükröződik, amit mondok ennek az igének hát az üzenete. Ugyan mert a keresztül való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Isten ereje. Tehát ebben nyugodtan bízhatunk, bármilyen konstellációban, bármilyen bajunkban, bármilyen dolognak, problémának a megoldásában, és amúgy viszont ez nem fog minket abból kimenteni, hogy minket ugyanúgy, mint a nem hívőket is mindenféle elérjen. Ami a nagy különbség az az, hogy egy hívő ehhez hogyan áll, és hogy hogyan éli meg, és hát adott esetben, hogy hogyan fog egyszer meghalni. Meghalás. És ez még mindig nem orábiológia. Hát csak remélném, hogy látszik, bocsánat, hogy látszik ez az ábra. Ami rajta van, az a halálozás Magyarországon 2019-ben és 2020-ban, ezek itt ilyen számok, aki nem látja jól az ábrát, és most egy picit kicsit talán élesebb is lehetne, meg nagyobb is, két dolgot vetítettem itt föl. Az egyik az az, hogy mennyi az összhalálozás, tehát mennyien halnak meg. Ugye itt most mind félünk, hogy meghalunk. Tőlem is megkérdezték egy rádióriportban, hogy professzor úr fél. És meg kell mondjam, ez a katolikus rádióban volt különben, ha valakit érdekel, meghallgathatja, hogy én a Jézus Krisztusban való hitemre fordítottam ezt a dolgot. Mert persze mindenki szorong emberi mi voltából fakadólag, de hát szerencsére van, ha úgy tetszik, akkor van nekünk egy mencsvárunk. Na, hát Magyarországon, ami ebből az ábrából két fontos, vagy több fontos dolog is kiderül. Az egyik az az, hogy a felső táblán az összhalálozás mutatja, illetve az elmúlt 20 évben úgy fokozatosan csökken, részben azért is, mert a népesség is csökken, részben azért, mert egy kicsit hosszabb ideig élünk, azt, hogy annak milyen minősége van, az hát azért az sok minden múlik rajtunk is, de kétségtelen, hogy valamiben hosszabb, tehát fokozatosan hosszabbodik az életkor. Körülbelül 130 ezer ember, aki évente meghal. Most az egyik dolog, amit a koronavírussal kapcsolatban ilyen mindenféle rémhírek vannak, hogy akkor mennyien halnak meg biztos elhallgatták, ugye ilyeneket biztos hallottak már, hogy hát ugye ott megjelenik 900 ember, aki az elmúlt 6 hónapban Magyarországon meghalt, ami nem egy kis szám, azért meg kell mondjam, tehát ez egy nagyon nagy szám, de hát azért a 130 ezerhez képest azért nem annyira nagy. Mindjárt arról is fogunk beszélni, hogy miben fogunk meghalni, és hogy mitől kéne, ha úgy tetszik, akkor félni, ami nem feltétlenül koronavírus. De csak hogyha ezt az ábrát nézzük, amit ez az ábra mutat, az alsó rész, az a halálozásnak a száma az előző év százalékában, illetve előző fél évben, 2020 első fél évében, hát ez nem egy 0-tól 100-ig teredő skála, hanem egy 95-től 100-ig körülbelül, tehát egy kicsit torzít ez, de azt mindenképpen látnunk kell, hogy a 100 alatti érték jóval az első negyed évben Magyarországon a halálozás, az első meg a második negyed évben, tehát egy jócskán, tehát vagy 5%-kal. Tehát nincs az, hogy most lecsapott volna a koronavírus, csak vannak olyan statisztikák, amik ezt az egészet elferdítik, vagy eldugják. Sőt, az az igazság, hogy a halálozás valamennyire csökkent is. A másik dolog, amit mutatni szeretnék, az, hogy miben halunk meg. Hogyha már nagyon félni akarunk valamitől, vagy nagyon aggódunk valami miatt, akkor nézzük ezt. Ez az ábra meg azt mutatja, ezeket az ábrákat majd oda fogom adni, és föl lehet majd tenni PDF formátumot, tehát lehet tanulmányozni, mert sokkal mélyebbek az információk, amik ebbe benne vannak, ahhoz képest, amit én itten az egésznek a tetején itten végig haladok. Ez 1990-től 2019-ig a halálozás, a különböző fő halálokok. Most ez a legfőső, tehát ha a jobb szírt nézzük, akkor az 2019, a legeleje 1990, és ott látunk egy nagyon hát fix kék vonalat ott a tetején, na ezek a rossz indulatú daganatok. Ha számot akarunk mondani, akkor ez egy viszonylag állandó érték, ez körülbelül olyan 32-35 ezer ember per év. Alatt aztán vannak ilyen kusza, három olyan görbe, ami tulajdonképpen igazából egybe kéne ábrázolni, mert az egyik a szívmegállás, a másik az egyéb szív-iszkémiás betegségek, tehát olyanok, amiknek azért közvetlen oka az keringési. A harmadik az pedig az agyvérzés. És ha ezeket összeadjuk, akkor ezt a másik három vonalat, ami azért van, ami emelkedik, van, ami csökkent, ezen kb. 55 ezer ember.
Tehát minden évben meghal körülbelül a 130-ból, meghal 35 ezer rákba, és 55 ezer keringési betegségbe. Mind a kettő olyan, hát különösen a keringési, amivel azért tudnánk mit csinálni. Tehát az életmódunk, hát azért mégiscsak a testünk az Isten temploma, ugye, hogyha én jól értelmezem hát az ezzel kapcsolatos üzenetet. Ezt tehetnénk jobbá is, tegyük. És sokkal kevesebb ember fog meghalni. És ez még nem a gyógyítás, mert ugye rákenjük az orvosokra, hogy nem jól gyógyítottak. Ez alapvetően megelőzésen múlik. A másik a daganat. És egyébként erre vissza fogok a orálbiológia kapcsán kanyarodni majd. Hogy 35 ezer ember évente meghal. És ez állandó. Miközben az orvostudományra, ez nem csak nálunk, máshol is, eszméletlen sok pénzt költünk, hihetetlen sok pénzt költ Magyarország is, más országok is, a kutatásra is, különösképpen a gyógyításra is, és mégis ez az érték, ez nem csökken. Nyilván itt az egyik komponens itt is az, hogy hogyan élünk. A másik komponens, nyilván egy ilyen is van, ami azért, ha tetszik, akkor így jó hír, hogy miután egyre tovább élünk, minél tovább élünk, annál nagyobb az esély, hogy daganatunk legyen. De azért van egy harmadik is, mert ez itt a halálozás. Valamivel jobban állunk, hogyha azt nézzük, hogy előfordulás, mert az megy fölfele, és halálozás aránya, de még mindig nem állunk elég jól, ugyanis a daganatok nagy része, azért, ugye itt koronavírus kapcsán az embereknek a füle nyitott. Úgyhogy azért mondom ezt, mert jó, védekezünk a koronavírus ellen, de nem abba fogunk meghalni, könyörgöm, vagy aki itt van, hanem aki itt van, annak a harmada az rákba fog meghalni, a fele legalább, vagy annál egy kicsit több, az meg kardiovaszkuláris betegségbe. Holott ezek ellen lehet tenni. Persze nem minden tud, ugye a laikus tenni, vagy hát tetszik akkor az egyszerű ember. Ami egy nagyon fontos a daganatban, amiben mi szintén foglalkozunk valamennyire, hogy minél korábban ismerik föl, annál jobb a gyógyítás esélye. Messze, annál jobb a gyógyítás esélye. Tehát amikor ezt mindenki tudja, hogy nagyjából, hogyha széterjed egy daganat, kinyújtja a karjait, különböző helyekre leteszi a rendszer a daganatos sejteket, akkor azt nagyon nehéz még karbantartani, tehát még úgymond fenntartani is, nemhogy megjavítani. Korai állapotban gyógyíthatók. Tehát ennek a pár ábrának az alapüzenete, azért, vagy ennek a két ábrának az alapüzenete az, hogy a koronavírus persze, ott alul látjuk, hogy a 6 hónap alatt kb. 900 ember halt meg, tehát mostanáig 900 ember halt meg koronavírusban, és én nem mondom azt, hogy ez nem egy nagyon fontos és nagyon központi kérdés. Igenis az, és főleg nem szabad elengednünk, tehát nagyon fontos mindenféle szabálynak a betartása, nagyon fontosak a fejlesztések, mert azért ez expandál, ez növekszik, és nálunk, hát úgymond, nem tudom, hogy szerencsétlenebb országokban, vagy hogy mondjam, vannak olyan országok, ahol azért ez egy nagyságrendel magasabb. Tehát, hogyha 100 000 főre vetítjük hasonlóra, mint amit itt látunk, akkor jóval magasabb értékeket látunk. Amellett, hogy ott is a koronavírusos betegség az nagyon sokszor akkor okoz halált, amikor kombinációban van valami másik. Hát egyrészt az előreadott életkorral, de ahogy öregszünk, ugye azért romlik bennünk minden, például a kardiovaszkuláris rendszerünk, közben daganatunk lesz, közben stb. Tehát ezeknek az összeadódása az, ami nagyon erősen megnöveli a halálozásnak a lehetőséget. Már eddig is nagyon sokat beszéltem, most akkor jöjjön ahhoz, hogy megértsük ezt az egész nyál dolgot, ahhoz egy ilyen rövid kurzuson kell vérszennünk, ami körülbelül 10 percig fog tartani, vagy 15 percig. Ez egyáltalán ez a nyál, ez ennek jó ez, hogy van, vagy nem jó, vagy ha nem lenne, akkor se lenne baj. És egyáltalán, ugye azért a Bibliában semmi se véletlen. Szóval ez, amikor a János evangéliumban ez elhangzott, hogy Jézus, a neve nincs ott benne, hanem korábban van, de azért én odaértem, hogy érteni lehessen. Tehát Jézus a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, aztán ugye elküldte a vízhez, az megmosakodott, és látni kezdett. Most miért a nyál? Tehát van ennek az egésznek valami teteje? Most, hogyha valaki látott már, hát mindenki látott már kutyát. Biztos olyat is látott, a kutya, meg egyébként a macska is, így szokta magát kenegetni. Azt mondjuk, hogy tisztálkodik, igaz? Na de mi van akkor, hogyha van neki egy sebe? Ha van neki egy sebe, akkor meg pláne nyalogatja magát. És miért nyalogatja magát a macska? Tudja valaki? Bedolgozunk. Meg a kutya, meg az emberrel is előfordul. Azért, mert olyan faktorok vannak benne, amik egyrészt egy védőburkot képeznek, tehát van egy ilyen fedőréteg, egy mucin nevű fehérje, ami a felületeket bevonja, és vannak benne olyan úgynevezett bioaktív anyagok, amik gyógyítanak. Tehát amik normálisan a szervezetbe termelődnek, normálisan, tehát ezek közül a legkiemelkedőbb az úgynevezett epidermis növekedési faktor, ami az, hogy mi itt vagyunk, az azt jelenti, hogy életünkben rettetes sok ilyen faktort termeltünk. Az egész fejlődésünk során rettenetes sok ilyen volt, de most is ez történik folyamatosan. Ez egy olyan faktor, ami nélkül tehát ha ezt kikapcsolnánk, akkor szervezés működésképtelen. Meg kell mondjam, a másik oldalon, a rákutatásnál ez egy nagyon fontos célpont, mert ha ez elszabadul, akkor viszont egy nagyon fontos daganat elősegítő tényező, tehát ez akkor jó, hogyha jó karban van. De nem ez az egyetlen egy tényező nyába, és tényleg ez itt egy nagyon, hát csak gyógyszappaló, amin itt végig fogunk menni a következő ábrákon. Csak egyszerűen, hogy megértsük, azt kell mondjam, hogy az egyetemi ábráimnak egy részét hoztam, és azokat egyszerűsítettem le, amiket most mutatni fogunk, hogy Jézus a földre köpött, és tehát sokszor csinál olyan racionális dolgot, amiből aztán csoda lesz, mert nálunk nem így történik, de az, amit Jézus csinál, az bizonyos dolgokban utánozva, tulajdonképpen mi is el tudunk érni. Most mit csinálunk? Eltörik a karunk, ugye nyugalomba helyezzük. Azzal, hogy nyugalomba helyezzük, csökkentettük a gyulladást, tulajdonképpen a szervezetünk saját magát gyógyítja meg, azzal, hogy először ott van képez egy hegszövetet, az egész közben ilyen immunsejtek, ilyen gyulladásos sejtek, először azok, hogy teszik, akkor föleszik a károsodott részt, jobb esetben együtt a fertőzéssel hasonló, vagy nem is alakul ki fertőzés, és egy második fázisban, amikor ez a gyulladás lecsitult, csak akkor indulnak be az ilyen epidermális növekedési faktor, meg csontmorfogenikus faktor, meg egy csomó minden más faktor felszabadulása, amik aztán előidézik a gyógyítást, ami tulajdonképpen a szervezetünk önmagát gyógyítja. A legtöbb úgynevezett regenerációs gyógyítás, az nem olyan, hogy az orvos az valamit varázsol, hanem az orvos olyan helyzetet teremt, amiben a gyulladást lenyomja, és hogy úgy tetszik, akkor helyzetbe hozza, mint egy ilyen foci meccsen a Tibor szokott ilyen példákat hozni, ugye, mint egy jó beadás középre, aminek aztán gól lehet az eredménye. Csak ez itt biztosabban működik, mondjuk ebben a rendszerben. Nyál. Nem tudom, hogy itt ebbe a társulatban, ezt most így pláne nyilvánosan nem kérdezem körbe, van-e olyan, akinek nagyon kevés a nyála? Ezt ugye hiposzalivációnak vagy szerosztómiának nevezik, ez főleg idősebb hölgyeknél gyakori, és emögött akár betegség is lehet. Ez a nyál, ez olyan, a feleségem könyvtáros, azért azt mondanám, mint a könyvtárosság, hogy egész addig, amíg a könyvtár jól működik, meg a könyvtáros jól működik, akkor senki nem veszi észre. Bemegyek, keresek egy könyvet, könyvtáros hozza, hazaviszem, működik, stb. És mikor van baj, ha nincs meg a könyv? Vagy a könyvtáros mondjuk beteg, vagy nem tud, és nincs, aki kiadja a könyvet. Na, akkor észreveszünk, hogy a könyvtáros az van. Vagy pedig a könyvtáros megígérte, hogy beszerez valami könyvet, mondjuk, és aztán 2 hét múlva, amikor visszamegyünk, és már nagyon kéne nekünk az a könyv, akkor azt mondja, hogy hát elfelejtettem, vagy hát nincs, vagy hát nem hozták vissza, vagy valami ilyesmi. Most a nyál az pont ilyen. Egész addig, amíg van, egyébként több funkcióval is rendelkezik a szervezet ilyennel, hogy egész addig, amíg van, addig észre se vesszük. Az veszi észre, hogy mennyire jó volt a nyál, akinek elfogy. Most ennek különböző betegségek is okozhatják ezt, különböző betegségekre adott kezelések is okozhatják ezt, de van olyan betegség, van 2 olyan konkrét nyálmirigyekkel összefüggő betegség, az egyik a Sjögren-szindróma, a másik pedig a rádioaktív besugárzás okozta nyálszövet, nyál külső elválasztású szövetének az elpusztulása, amikor megszűnik, és nincs nyál. És hogy lehet ezt megismerni? Hát először is, ugye, akinek ilyen nyelv, hát nyilván magán észreveszi azt, aki valami daganat miatt besugározták, tehát azt ő már tudni fogja, tehát ez egy nagyon rossz állapot, de mondjuk, ha valaki az ismeretségi körünkben állandóan egy nagy vizes palackkal mászkál, és állandóan azt húzogatja, hogy normálisan tudjon beszélni, na, annak van a két betegség közül valamelyike. Amellett, hogy a Sjögren-szindróma azért ez egy ilyen 20 év alatt kialakuló, olyan, mint a reumás betegségek, csak még kevésbé lehet észrevenni. Na, ennek a részleteiben nem mennék, csak az, hogyha valakinek nincs nyála, az igazából, vagy kevés a nyála, elkezd fogyni a nyála, olyan 50 éves kora után, különösen hölgyekbe, azért érdemes ennek utána menni, mert ez egy immunbetegségnek, a Sjögren-szindrómának a jele lehet, ami egy egyirányú út, amint a diabetesz, hogy szép fokozatosan romlik, azon a ponton, ahol elkapjuk, ott gyakorlatilag egyensúlyban hozható, de nem fordítható vissza. Most ez itt, aki itt ül, gondolom a döntő többségnek, csak elhiszi nekem, hogy ez így van, hogy az nem igazán jó, hogyha az embernek nincs nyála, kivéve, hogyha mondjuk valaki intenzíven sportol, akkor tudja, hogy milyen, mikor egy maratoni futás után, vagy nem is kell ahhoz maratonit, nekem elég szerintem egy kilométert futni ahhoz, hogy totálisan kiszáradjon a szám, és elfogyjon a nyálam, vagy éppenséggel nem kell a koronavírusig elmenni, hanem valamilyen nátha miatt van egy lázas állapotom, és tök száraz a szám. Vagy ennyit beszél valaki, mint én, hogy most már kezd kiszáradni a szám, ugye fölragadni a nyelv, stb. Tehát vannak azért ilyen fiziológiai állapotok is, csak ha ez rögzül, akkor van probléma, tehát hogy száraz ajkak és száraz száj, nyelési nehézségek, rágási nehézségek, beszélni nehéz, és hát persze fogászati és ízérzési problémák is követik ezt. A legfontosabb, amit hiányzik nyilván a szájban, az a víz, amellett, hogy nem ez az egyetlen komponens, de hát víz nélkül a többi komponens biztos, hogy nem lesz, mert nincs, ami kimossa, meg szétvigyen a szájban. És hát emellett vannak ezek a bizonyos mucinok, amit már említettem. Na, tessék, és én csak mondom, és már is történik, ezt szeretem. Tehát vannak a mucinok, amik a felszíneket kenik be, úgymond egy ilyen kocsonyás-szerű anyaggal, ami védi a felszínt, és vannak ennél több is van, de a gusztinok azok pedig az ízérzésünket fokozzák, ami nyilván víz is kell hozzá, hogy ez történjen. Most mi az, amik ezeket produkálják? Ebben aztán végképp nem mennék be a részletekbe. Itt nem egy nyálmirigy van, hanem van három pár nagy nyálmirigy, és van kb. 600 kicsi. 600 kicsi az folyamatosan működik, mint egy rabszolga, hogyha úgy tetszik. Ki se lehet kapcsolni, éjszaka is működik, éjszaka a nagy nyálmirigyeink lekapcsolnak, jó is, mert különben megfulladnánk, ugye, hogyha folyamatosan produkálnák a nyál. És akkor, amikor nappal bekapcsol az úgynevezett nyelv alatti, meg a szubmandibuláris mirigy, ugye ez a védő funkció, meg az ilyen nedvesítő felületek, és amikor eszünk, akkor megjön az emésztő funkcióhoz kapcsolódó nagyon sok folyadék emésztő enzimekkel, ez pedig a parotisz. Tehát nem csak úgy van, hogy általában vannak nyálmirigyeink, hanem ezeknek egy jó meghatározható feladatuk van. És hát a feladat tényleg abszolút leegyszerűsítve a dolgot, ugye az egyik a leginkább az emésztéshez, a másik pedig az ilyen védelemhez kapcsolódó. Ugye itt látjuk Gusztávot, amint éppenséggel meglátott egy fagylaltot, vagy lehet ez virsli is, vagy bármit, mondjuk képzeljünk ennél mondjuk kacsamel, az volt nálunk hétvégén, úgyhogy az egy kifejezetten ilyen nyálszekréciót beindító valami. Ez az úgynevezett paraszimpatikus hatás, tehát az idegrendszerünknek van egy ilyen oldala, de a mi szempontunkból ami érdekes, hogy sok-sok nyál emésztőenzimekkel, nagyon sok víz az, ami a szájba jön. Ugye? Ez az, ami a falat képzésben, amit aztán le tudunk nyelni, meg ez oldja be tulajdonképpen legalábbis lazítja fel az anyagokat, és az enzimeknek lehetőséget ad, aztán ami tovább folytatódik nyilván a vélben. De ez az egyik oldal. Szóval nézzük a másik oldalt, ez ugye nem ugyanaz. Biztos mindenki emlékszik még, hát arra nem feltétlenül, hogy mondjuk egy kardfogú tigris kergette, de mondjuk olyan valószínűleg mindenkinek volt már, hogy mondjuk oda jön a rendőr valami, mit tudom én, rosszul parkolok, vagy valami hasonlóval. Vagy egy kisebb koccanás. Reméljük, hogy nem mindenkinek volt, nekem már volt is, hogy nekem, én tudom, hogy ez milyen. Meg azt is tudom, hogy milyen, hogy amikor a diákok bejönnek vizsgázni, hiába tudja valaki tök jó, de azért mégiscsak föl van spannolva, na, az egy másfajta nyál. Az a nyál az olyan, hogy úgy érzem, hogy kiszárad a szám, elfogyott a víz, pedig nem ez van, mert víz az elválasztódik, csak kevés víz választódik el egy csomó mucinnal. És ez a mucin, ez egy olyan anyag, hogy fölcsípi a vizet. Tehát így hidratálódik nagyon, és a szájba levő vizet az fölcsíp, és az az érzésem, hogy fú, totálisan kiszáradt a szám. Tehát az ilyen stresszes állapotban. Azért az ilyenkor kiszállított anyagok, meg maga a mucin is, ez egy abszolút fontos védőfunkcióval rendelkezik. Az, hogy ez hogyan jön létre, ez egy komplex folyamat, ebbe talán nem mennék bele, csak azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó szabályozott rendszer, és nem véletlen az, hogy milyen a nyár, milyen alapkörülmények között, mondjuk például ez egy nagyon hipotóniás oldat, tehát nagyon alacsony az ion koncentrációja, bármilyen például állati sejt, vagy bármilyen bioaktív anyag bekerül a szájba, ami ilyen élő valami, sajnos a vírusok azok nem, ha nincs sejtfala, tehát egysejtű állatok ilyesmik, akkor azok kipukadnak. Vagy mástól valami miatt belém kerül egy, mit tudom, másnak az immunsejtjei a szájüregembe. Ezek itt nem kipukadnak. Ez egy nagyon fontos védőfunkció, ami nincs akkor, amikor az emésztőenzimeket csinálom, mert akkor nagyon-nagyon sok folyadék jön éppenséggel egy úgynevezett izotóniás oldattal, de ez is egy nagyon jó szabályozott valami, ebben nem mennénk. Abba sem mennénk, hogy a nyálnak, biztos, hogy 50-re nem fejezem be, Géza, bocsánat, hogy a nyálnak nagyon-nagyon sok összetevője van. Ez, ahogy tetszik, aki veszi a fáradtságot, annak házi feladat, hogy ezt így végignézze. Itt, és akkor nem csak ezek, hanem vannak az ionok is, ugye, ha iszok egy pohár narancslevet, vagy iszok egy pohár kólát, ami szintén eszmetlen savas. Aki véletlenül iszik egy pohár vörösbort, ami szintén nagyon-nagyon savas. Ez, a tej van a másik oldalon, mert az nem savas, az semleges, sőt, ilyen úgynevezett pufferoló kapacitása is van. De az összes olyan anyag, ami szájunkba kerül, és savas vagy keserű, az egy pillanatok alatt egy borzasztó nagy nyál elválasztást indukál. Ami egyébként egy nagyon fontos dolog, hiszen ez kihígítja, de nem csak ez a funkció. A másik funkció, amit csinál, hogy van egy hidrogénkarbonát nevű anyag, ha véletlenül van itt orvos, vagy olyan fajt, vagy vegyész, akkor az ezek a savbázis pufferrendszereket meg tudja ítélni. Ugye ha a vérünknek a hidrogén ilyen koncentráció egy bizonyos szint alá megy, vagy fölé megy, akkor meghalunk nagyjából. Ennek a szabályozó rendszernek egy nagyon fontos eleme az úgynevezett hidrogénkarbonát, úgy hívjuk, hogy szódabikarbóna különben, annak a nátriummentes, hát annak a, tetszik, az oldatban levő formája. Ez az, ami a szánkba jön, és ez egy nagyon jó dolog, hogy a fogainkat nem arja szét, hogy a nyálkahártyát, hogy a nyelőcsövünket nem arja szét, az, ami bekerül. Mielőtt a gyomorba megy, ahol viszont megfelelő védekező hát mechanizmus rendszer van, ami ezt blokkolja. De azon fölül pedig, hogyha azokat, amiket a nyál termel, így csoportosítjuk, itt van mindenféle, van egy csomó, ami mikróbák ellen működik, tehát baktériumok és gombák ellen, van olyan, ami felületeket borít be, a nyálkahártyán mucinok, a fogfelszínt, ezek úgynevezett prolingazdag fehérjék, van olyan, ami az ízérzést fokozza, és vannak olyanok, ami kifejezetten védő funkcióval rendelkeznek. Már említettem az epidermális növekedési faktort, ami a szervezetünkben mindenhol termelődik, folyamatos szöveti megújuláshoz, tehát nem csak gyerekkorban, hanem felnőttkorban, és ez egy abszolút szükséges dolog. De itt van még egy-két másik faktor is, mint amilyen a cisztatin. Tehát ezek ilyen védő funkcióval rendelkeznek. Ha úgy tetszik, akkor olyanokat csinálnak, csak persze nem csodaszerűen, mert az egyszer volt, és csak Jézus tudta megtenni, de olyan mechanizmust használva, ami ténylegesen működik, egy szövet megújító, szövetvédő funkció, és nem fizikailag, hanem biológiailag. És aztán vannak itt ilyen emésztő funkcióval összefüggő hát tényezők is, mint amilyen az amiláz meg a lipáz. Ezen talán átugrok. És hát persze, hogyha hiányzik a nyál, akkor ez a pufferoló kapacitás, ez a hidrogénkarbonát is hiányzik a víz mellett. A fogaknak a, ugye a nyál kálciumfoszfátra túltelített, amikor kijön a szájba normálisan, akkor az igyekszik visszaépíteni a mondjuk a narancslével, meg a bármilyen mással, vagy pedig csak a szájon, nem mostam rendesen a fogamat, és a baktériumok termelik a savat, hát ezt igyekszik kompenzálni, és egész jól csinálja egyébként. Akinek kevés nyála van, és még egyszer ez jellemzően idősebb hölgyeknél fordul elő, nőknél fordul elő elsősorban, azoknak különösen kell erre figyelni, hogy ezt valamilyen szinten érdemes kompenzálni. És van több kifejezetten antimikrobiális anyag, tehát vannak immunglobulinok is, és vannak különböző más ilyen direkt védőrendszerek baktériumok és gombákkal szemben, vannak emésztőenzimek a nyálba, és vannak ezek a bizonyos védőfaktorok, amik megint csak, hogyha hiányoznak, akkor a nyálkahártyáknak a megújulása, nem csak a szájban, hanem hogy lefele megyünk, azoknak is, hát azok is hiányoznak. Mert ez lett volna a gyors talpaló a nyálmirigyekről. Amit most mondok, az nem gyors talpaló, hanem hát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez egy marhaság, vannak olyanok, akik egyre inkább fölcsípik ezt a koncepciót, hogy a nyál most azon túllépve, hogy mi a normális funkciója, betegségek azonosítására hogyan alkalmazható. És ezen tényleg csak egész, ugye a koronavírusba futunk ki a végén, de mi se ott kezdtük, hogy koronavírus, hanem azt kezdtük, hogy legalábbis tanítjuk. Tudom, én tanítom 20 éve, meg kutatom 30, vagy valahogy így. Nem feltétlenül ezeket az aspektusokat, és pláne nem mindegyiket, de a nyál, tehát ami a számban van, meg a nyálkahártyákról hát nyerhető ilyen kenetek, tehát bepiszkálnak oda egy kis pálcikával, amin vatta van, azokból a nyálteszteket egy jó ideje tudjuk, azt nem csak tudjuk, hanem ilyen tesztek rendelkezésre állnak. Tehát ilyen teszt rendelkezésre áll a HIV vírusra, tehát az AIDS-re, különböző drog tesztvizsgálatokra alkalmas, tehát az, amit a szájüregből nyerek, ugye torokgyulladásnál a keneteket, az evidens, törvényszéki vizsgálatokban nyálmintákat is használnak. Az, hogy a nyálamban mennyi szteroid jelenik meg, az nagyon jellemző az én akut és krónikus stressz állapotomra is. Effektíve ilyen, tehát ezt használják. Tehát ez egy picit, én azt gondolom, hogy jobb, hogyha már valakinek, tudom én, egy, úgy tetszik, a megbomlott lelki egyensúlya van, mint a sima ráolvasásos pszichiátria, mert effektíve mérhető az embernek a pszichés állapota nyáltesztekkel, tehát a szteroid hormonoknak a mérésével. Hát a véralkoholszint, azt gondolom, hogy aki autót vezet, az már ilyet biztos, hogy látott. Ugye az, amit kifújok a fújással, tehát amit kifújok, az gyakorlatilag ilyen pici kis vízcseppecskéket csinálok a nyálból, és az fújom ki. Tehát az effektíve az, ami ott megjelenik. És persze vannak genetikai tesztek is, amit innen csinálnak. Ez a standard. Mi az, ami nem standard, de az elmúlt 10 évben robban az ezzel kapcsolatos tudomány? Malária, légzőszervi betegségek, szájüregi és más daganatok, kardiovaszkuláris betegségek, ugye ebbe halnak meg, mert nem elég korán, meg nem elég a daganatban, meg a kardiovaszkulárisban. Parodontális betegségek, azt hiszem, hogy azt is többen tudják ebbe a teremben, hogyha ezt mondom, hogy az egyáltalán mit jelent, ugye gyulladt a fogágy, és emiatt veszítjük a fogunkat. És hát ebbe a sorba tartozik nyilván a koronavírus meghatározás is. Csak hogy ez az ezzel kapcsolatos tudomány ez nem itt kezdődött, és én most csak egyetlen elemet mondok, és ez nem véletlen, hogy ezt mondom, ezt egyébként szakmai körökben is igyekszem terjeszteni, mert egyszerűen nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ez pedig a daganatoknak a azonosítása nyálból. Akkor, amikor még máshonnan nem lehet. Kettő darab ábrát fogok csak vetíteni, és csak az érzetet szeretném közvetíteni, remélhetőleg ez át fog menni. Ugye a daganat az nem ott kezdődik, hogy van egy nagyon nagy bumszli, igaz? Amit már ki se lehet vágni. Hanem a nagyon picibe kezdődik, több lépcsős folyamat, egyébként olyan, mint egy lépcsőn mennék föl, tehát nem olyan, mint hogy egy ilyen meredeken simán, hanem több lépcsős folyamat, részben genetikai, részben epigenetikai, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy meghatározottság, rizikófaktorok vannak, és akkor bizonyos dolgok elromlanak lépésről lépésre. és minél korábban ismerem föl, annál jobbak az esélyek a gyógyításnak. A probléma az az, hogy sokszor nem látszik. És ha látszik is, például ez az ábra a szájüregi danaganatokról szól, Magyarországon évente van 3000 szájüreg, durván 3000-3500 között szájüregi daganatos, körülbelül olyan 1700 meghal. Ugyanúgy egy évben. A szájüregi daganatok korai állapotban gyógyíthatók. Lehet, hogy már régen kellett volna ezzel a témával idejönnöm, és sokkal hosszabban beszélni erről, ugyanis miért? Az ember elmegy, ugye, mert fáj a foga. Miért hal meg Magyarországon 1700 ember, azért, mert későn diagnosztizálták? Meg tudja nekem valaki mondani? Abból kijön szerintem, amit eddig mondtam. Részben abból, hogy későn fedezik föl, de miért fedezik föl későn? Mert nem fáj. Ami nem fáj, azt úgy halasztom. Nagyon sok ember hal meg azért szájüregi daganatban, mert nem tudja, hogy ott egy dudornő, és az nem fáj, az sokkal rosszabb, mintha egy dudornőne és fájna. Mert a fájdalom általában valamilyen gyulladás, ami azért viszonylag könnyen orvosolható, miközben egy dudor akkora lesz már, mint ami fogágybetegségből kapcsolódó gyulladás, az megoldható, ez meg egy adott ponton túl már nem. Nyilván ez prevenciós programok, meg felvilágosítás, nem kell ehhez a rettenetes nagy tudósnak lenni, viszont nagyon sok pénz kéne, meg ráfordított energia, meg persze egészségtudatosság az embereknek, hogy ezt megértsék, hogy akkor kell leginkább elmenni a fogorvoshoz, hogyha a számban nő egy dudor, és az nem fáj, mert az jó eséllyel akkor daganat. És akkor korai állapotban, vannak ilyen daganat megelőző állapotok, azokban ez felfedezhető. Na most hogyan jön ide a nyál, meg miért beszélek erről én, mint most, amellett, hogy nyilván szívügyem ez az egész ügy. Amit itt látunk, ez egy retteltesen mondjuk milliószorra kinagyított valami. Ott van egy elkezdődő daganat, ugye ezek a lila sejtek, és mellette még a normál nyálkahártya. És ezek a sejtek, ezek elkezdenek ugye három dimenzióba alkotni egy ilyen kis egy csapatot. A rákos sejtek ugyanúgy pusztulnak, mint a normál sejtek, tehát a normál sejteknek is van egy ilyen dinamizmusuk, csak a vége az, hogy hosszú távon több az új sejtképződés, mint a pusztulás, viszont miután van pusztulás, amikor ezek a sejtek szétesnek, amik bennük van, azokat szétszórják. Ez az egyik. A másik, hogy ez egy elég misztikus dolog, hogy már abban az értelemben misztikus, hogy nem tudjuk igazán az okát, hogy miért van. Mind a normál, mind a daganatos sejtek ilyen kis, hát azt mondanám, hogy golyócskákat szólnak szét a szervezetbe. Elválasztanak kis golyócskákat, ezeket exoszomáknak hívják, icipici kis vezikulumok, és ezekben vagy fehérjék, vagy éppenséggel a daganatnak, bármilyen sejtnek, csak a daganatnak is, az úgynevezett mikroRNS részecskéit tartalmazik. Ez egy RNS, egy nukleotid szekvencia. Ez egy üzenőrendszer a szervezetben minden bizonnyal. Csak hogy mi ki tudjuk használni az üzenőrendszert, hogyha ezeket megfelelő érzékenységi módszerrel detektálni tudjuk. Amit ez az ábra mutat, ez egy, hát a világ legjobb, leghíresebb, legnevesebb, legyen a legnevesebb, fogorvosi újságában jelent meg, ami arról szól, hogy egy amerikai csoport hogyan detektálja ezeket az exoszomákat a nyálban. Nyilván mindenféle trükkökkel föl kell erősíteni a jelet, de az nagyjából megvan. És így hogyan tudja diagnosztizálni a korai szájüregi daganatot. A következő ábra egy évvel később ugyanattól a csoporttól. Ez aztán végképp elég nehezen látszik, de a koncepció azt hiszem, hogy átmehet azért így is. Amit itt látunk, ott a bal oldalon az egy test, egy emberi test, aminek ott a tetején ott látjuk a nyálmirigyet, amit alul látunk, az a hasnyálmirigy. Ugye mutatom a nyíllal, talán így lehet látni, hogy ez a hasnyálmirigy, ugye az egy mirigy ott valahol a belek között, ami emésztő enzimeket termel, Most a nagy probléma a hasnyálmirigyel az nyilván nem a normális működése, hanem a betegségei, ezek közül is különösképpen a daganatok. Két olyan daganat van, amiben, hát nagyon rosszat nem akarok, nagyon ijesztőt nem akarok mondani, de hát mégis ezt kell mondani, hogy szinte mindenki meghal. Az egyik az a hasnyálmirigy daganat, a másik azok pedig a kisejtes tüdődaganatok. Miért ez a kettő? Azért, mert először is ezeknek a szétszorodása az, ha úgy tetszik, akkor nagyon agresszíven megtörténik egy adott ponton. Ha előtte felfedeznénk, akkor lehetne gyógyítani. Tehát nagyjából valakinek tüdőrákja van, vagy hasnyálmirigy rákja, akkor lehet meggyógyítani, hogyha véletlenül más miatt CT-zték, és észreveszik, amikor még nagyon pici. Tehát nem lehet mindenkit CT-zni folyamatosan. Igaz? Mert hát azért ez hát mindenféle sugárdózis, meg a költségek, meg hasonló. Viszont ez az amerikai kutatócsapat, de hát azért nem csak ők vannak benne, a világon sokakkal összefogtak, ebbe az irányba megy, kidolgozott egy olyan érzékelési módszert, amiben a nyálból ezeket a úgynevezett exoszómákat, amik mégis minden daganatra jellemzőek és különbözőek, ezeket az exoszomákat ki tudja mutatni. Most ez még kísérleti fázisban van, éppenség egy gyomorrákra már ott van, hogy nagyon közel vannak ahhoz, hogy az egészet, nem az, hogy szabadalmaztassák, mert rég csináltak ilyeneket, hanem ahhoz, hogy a klinikai gyakorlatban Amerikában engedélyezzék ezt a fajta folyamatot. És ez valami iszonyatos nagy áttörés, mert ahogy mutattam, ugye Magyarországon 30 ezer, Amerikában mondjuk évente 3 millió ember meghal daganatba, akinek a nagy részét meg lehetne menteni, akkor, hogyha időbe feltezném föl. De hát nem lehet állandóan CT-zni. Még csak állandóan vért se lehet venni. Mi az, amit lehet állandóan? Erről beszélek én itt most. Már bocsánat, hogy így mondom, köpni. Ugyanis a nyálnak a gyűjtése az egyszerű a vér, meg a vizelet, meg mindenféle más is. De azért ennél sokkal egyszerűbb nincsen. Úgy mellékesen ugyanez a vizeletből, ami nyilván egy nagyon jó célpont lenne, nem mutatható ki. Ugye a vesének egy ilyen nagyon erős, ilyen, hogy mondjam, lezáró barrier hatás, vagy funkciója van, hogy ott ezek nem jönnek ki, sem a székletben. A nyálban úgy tűnik, hogy igen. Na most ez messze túlmutat a koronavíruson, és azért is tudunk mi ebben az egészben itt, ha úgy tetszik, akkor lépni, mert ezt mi már jó ideje követjük, amit mások csinálnak, és valamennyire nyilván felszínesen be is szálltunk, de most van az az idő, amikor tényleg nagyon-nagyon kéne, vagy kell az, hogy most itt van egy betegség, hogy ne terjedjen, ahhoz nagyon jó diagnosztikus eszközök kellenek, és sok, és állandóan kevés a tesztrendszer, meg az ilyen lehetőségek. Hát ennyi volt a nyál, két aspektusa, egyáltalán mi a bánatérben nyálunk, a másik pedig az, hogy micsoda óriási lehetőségek vannak. És akkor tulajdonképpen, most már beszéltem, 50 percet körülbelül, most jön a koronavírus, aki még kibírja. Kibírjuk? Még nem mondom, hogy ez a legérdekesebb, mert mindegyik érdekes, legalábbis engem magam nagyon érdekel az, amit mondok. Nem feltétlenül ez a része, hanem az, ahogy idáig eljutunk. Ugye az éles küzdése. Tehát itt látunk egy ilyen sematikus ábrázolást egy ilyen koronavírusról. Elnézést, hogyha nagyon alapoknál kezdem, át fogok egy pár dolgot ugrani, de azért ez nagyon fontos, hogy megértsük egyáltalán miről szól ez. Tehát ez a koronavírus, ugye az hívják koronavírusnak, mert ilyen kis tüskés fehérjék állnak ki belőle. Most, hogyha például azt meg tudnánk oldani, hogy ezeket a tüskéket levágnák, akkor az egész betegség megoldódna. Ugyanis ezek a tüskék azok, amik szelektíve bizonyos emberi receptorokhoz, bizonyos sejteknek a receptorait hozzákapcsolódnak, és ahogy oda kapcsolódik, úgy, majd a következő ábrán fogunk tudni, úgy tud belőle kerülni a sejtbe. A vírusok szemben ugye a baktériumok, gombák, meg nyilván az összes állat és növényi sejtek, azok képesek önműködésre, önfenntartásra, önszaporításra. A vírusok nem. Ahhoz, hogy egy vírus szaporodjon, ahhoz be kell mennie, hát mint egy élősködőnek, be kell, de annál még sokkal egyszerűbb, be kell mennie egy sejtbe, és ott a sejtnek az eszközrendszerét fölhasználva, ez olyan, mint a kakuk. Igen? Mint a kakuk, hogy a kakuk beteszi a tojását, és aztán az már onnan elműködik. A koronavírus bemegy, kibomlik, ez a kis gömböcske, és ami kiszabadul, az ez a, hát itt spirálisnak van ábrázolva, ez egy kicsit leegyszerűsítése, de azért ennek az örökítő anyaga. Ez egyébként RNS vírus, de nagyon hasonló a DNS meg az RNS ilyen szempontból. Vannak olyan hát organizmusok, mint a, hát a vírusok között, amiknek az örökítő anyaga RNS. Az E amúgy az nagyon hasonló, mint a DNS-nél. És ami történik ezen, ezt nem elrettentésnek szánom, hanem hogyha valakinek van ereje meg ideje ennek kicsit utána menni, ez egy alapábra ebből, hogy ugye mik azok, amik itt történnek. Van egy csak bizonyos fajta sejtek, bizonyos fajta receptorához, tehát ezek a nyálkahártya sejtek, inkább képes hozzá kötődni a vírus. És ami igazából történik, hogy belőveli a sejten belülre, tehát ott marad a tartószerkezet, belőveli a sejten belülre az ő örökítő anyagát, és felhasználja a sejtnek az eszközrendszerét arra, hogy az én sejtjeim is ugye csak a saját örökítő anyagomból csinálnak másolatot, a transzkripciónak nevezett folyamat során, amiből aztán fehérjék lesznek, ami fölépíti a szervezetemet, megműködteti. Hát ezt használja ki a vírus. Egyébként azok a gyógyszereknek egy része, amit jelen pillanatban fejlesztenek, meg azt hitték, hogy működik, meg azt hiszik, meg valamennyire, azok itt valamilyen támadásponttal rendelkeznek, ami itt valamit vagy beblokkol, vagy belassít. De azért én nem erről szeretnék beszélni, és a betegségről sem olyan sokat, csak ugye, hogy miről beszélünk, ugye ez a... Én ezt mindig kavarom. Ugye van a COVID-19 betegség, meg van a SARS-2 vírus, és a SARS-2 vírus okozza a koronavírus betegséget. Most amikor gondolkodok, és már máson meg valami koncept akar, én ezt mindig összekeverem, lehet, hogy más ezzel nincs, de viszont ez a laikusoknak nagyon zavaró lehet, hogy hol erről beszélünk, hol arról, hol koronavírus, és miről. Mindenkit biztosíthatok róla, hogy mindannyian tele vagyunk koronavírussal. Mind. Csak nem ezzel. Szerencsére. Tehát a koronavírus, mint olyan, ezek az RNS vírusok, ezek benne élnek a szájunkba, meg az emésztő rendszerünkbe. Ugyanúgy, ahogy baktériumok is vannak, csak hogy ezek olyanok, amik hát úgy egyensúlyban vannak. Nem tudnak ilyenfajta betegségeket okozni, de ettől ezek még vannak. Most ez azért abban a szempontból jó, hogy viszonylag sokat tudunk róluk, tehát ez nem a semmiből jött le, ez a koronavírus. A probléma az, hogyha egy ilyen vírus elszabadul, és mondjuk tönkre teszi a tüdőt. És igazából ez a fő probléma a koronavírussal, hogy van egy pár magyarázó ábrám, de azokon már tényleg, tehát szöveges magyarázó annak, aki utólag vagy otthon akarja megnézni, vagy vissza akarja nézni, de igazából ami történik, és teljesen kiszámíthatatlan, és nem tudjuk, hogy ez miért van. Az egyik embernél miért nincsenek szimptomák, miközben akár lehet szupervírus szóró is. A másiknál meg vannak szimptomák, és adott esetben bele is halhat. Ilyen tendenciákat tudunk, hogy aki idősebb, annak nagyobb esélye van, akinek valami társbetegsége van, előre daganat, kardiovaszkulár, stb. Nyilván a szervezet legyengült. Nem csak ezek egyébként, de hát ezek, azért ezeket mondják mindig, mert ez az, amiben szenvedünk. Tehát 60 év fölött azért nem nagyon van olyan ember, akinek vagy valami kardiovaszkulár probléma, legalább magas vérnyomás csökkentőt nem szed, én biztos szedek, gondolom van itt más is olyan, aki ilyet, de ez egyébként nagyon-nagyon jó dolog. És hát nem tudjuk ugyan, de ez a daganat irányába is azért többen megindultunk, azt kell mondjam. Na most visszatérve ide, nem tudjuk, hogy pontosan mi az oka, hiszen tudnánk, akkor tök jó gyógyítási módszereink lennének. De ami történik, hogy még azt sem mondom, hogy véletlenszerűen, de a tüdőbe egy védekező gyulladásos reakció beindul, és tulajdonképpen ez a védekező gyulladásos reakció, ami ilyen nagy levenyekben a gyulladást okozza, tehát az a szervezetnek a válasza a vírusra, nem a vírus öli meg a sejteket, úgyhogy azok ott kinyifannak. Nyilván olyan is van, de igazából ami a gyilkos, az ez a válaszreakció. Tehát ha valakinek nagyon erős az immunrendszere, az ne örüljön annyira, hogyha úgy tetszik. Egyébként is ennek az értelmezése azért ez nem olyan egyszerű, hogy nekem erős, nekem meg gyenge. Effektíve az sem biztos, hogy egyik dologra, hogyha valakinek erős, akkor a másikra gyenge lesz. A vége az, hogy hát itt leírtam, hogy igazából nincs hatékony gyógymód. Amit csinálunk, az a tüneteket kezeljük. És ez szerencsére az esetek nagy részében jó. És hogyha hát jóra fordulnak a dolgok, akkor azt kell mondjam, hogy a szervezetünk gyakorlatilag megszabadul a vírustól, meg a gyulladástól is. Ha meg nem, akkor meg adott esetben meg is halhatunk, de ez egy 20 éves emberrel is előfordulhat. Nem igazán látjuk ezt át. Mi az, amit tehetünk? Mondja egy biológus, aki persze ebbe utazik, de ha lehet, akkor ha kérdeznek konkrét orvosi kérdést, akkor én azt fogom mondani, hogy forduljanak máshoz, mert nyilván nekem nem az a terepem, hogy valakit gyógyítsak. Nekem az a terepem, hogy kutassak, hogy jobban gyógyítsanak. Mindeneset nyilván a fertőzés elkerülése, a betegség korai felismerése és elkülönítés, tehát ez, amit történik, ez nagyon jó. Ezt kövessük. Ebből nincs egyszerűen alternatíva. Nincs olyan, hogy hát én nekem nem kell, csak mindenki másnak. Vagy az én családomban nem kell, mert mi ellenállók vagyunk. Ilyen nincsen. Abszolút nincsen. Amellett, hogy a rizikó mindannyiunknak van. És hát nyilván, hogyha viszont fölmerül a betegség, akkor a tüneti kezelés, komplikációk elkerülése. És hát amire várunk, az ugye olyan terápia, hogy én beadok valamit, tehát ezek az oltások leginkább olyanok, hogy valami önmagában nem okoz betegséget, de a vírusnak valamilyen olyan fehérjéjét vagy más részecskét tartalmazza, amire az én szervezetem, hogyha sokat adnak be, akkor reagál. Ugye amikor valaki náthás lesz, akkor egy ilyen reakció történik. Azért vagyunk az elején olyan vacakul, már ki jobban, ki kevésbé, mert nagyon erős a reakció. Most ennek a jó oldala az az, hogy ellenanyagot képezünk, és aztán utána már nem tud minket megfertőzni a vírus, mert amikor bekerül, akkor a szervezetbe ott van a kész ellenanyag, ami ehhez hozzákapcsolódik, és a szervezet eliminálja. A másik, ami ugye megtermelt ellenanyag beadása, na hát ez történt a Donald Trump elnökkel is, ami hát úgy tűnik, hogy sikeres volt. Magyarországon is csináltak egy néhány ilyet, ugye ez ilyen szenzációként jött föl. Az apró probléma ezzel az az, hogy iszonyú drága, és hogy egyszerűen kevés ellenanyagot lehet kibányászni azokból, akik már meg voltak fertőzve. Ugye a mechanizmus az az, hogy aki egyszer megfertőződött, mikor túlkerül a betegségen, még egy ideig viszonylag magas a vérében az az ellenanyag, ami megvédi őt attól, hogy újra fertőződjön. És hogyha ezt ki tudom nyerni, beadni valakinek, akkor az még a betegség folyamatában magában is lehet gyógyítani, mert ott nem az immunrendszert aktiválom, hanem effektív az immunrendszerre rásegítek. Ugye ezután egy kaszkád jön a szervezetbe, ami az tényleg nem a mostani előadásnak az anyaga, de nagyjából ez a két kulcsmomentum tud lenni. Ugyanakkor miért nem szintetizálunk ilyet, ugye? Hát már hol van a kémia minden? Hát ezeknél a immunglobulinoknál ezeknél bonyolultabb fehérjék egyszerűen nincsenek. Ez egy csodája, azt kell mondjam, az emberi szervezetnek. Nem tudjuk megszintetizálni. Diagnózis. És akkor most értünk el tulajdonképpen a diagnosztikus részhez, ahol egy picit gyorsítani fogok, mert azért már elég sokat lehet hallani erről, de azért van egy-két dolog, amit érdemes lenne tisztázni. Először is ugye mi abban utazunk, hogy mással mérjük a vírust, nem orgarati mintával. Mi is az orgarati minta? Az ez. Nem tudom, hogy ebben a teremben volt-e már olyan, akinek ilyet csináltak. Nekem igen. Látok itt a mást is. Voltak már egy páran, sokan még nem voltak. Majd meglátják, hogy mekkora nagy élmény. Azért ki lehet bírni, és azt kell mondjam, hogy nem is igazán fáj. Tehát ez ne tartson vissza senkit egy ilyen vizsgálattól, de nagyon vacak. Szóval egyszerűen egy tök rossz érzés. Most mi a másik probléma? Ott ezen az ábrán egy kesztyűvel van reprezentálva a másik probléma. Tehát ahhoz, hogy egy ilyet megcsináljanak biztonsággal, ahhoz kell egy lezárt laboratórium, ahol van egy totálisan beöltözött, ugye hát bevédjük hát amennyire tudjuk nyilván, ez abszolút szükséges, védjük azt az orvost, vagy ápolót, vagy más hasonló szakszemélyzetet. Tehát azt meg kell védeni, és főleg nem kelhetem szét az egész mintát. Tehát ez egy csomó pénzbe és energiába, és hát biztonsági akármibe kerül. És akkor megint azt tudom mondani, hogy ezzel szemben egy picit egyszerűbb köpni egy csészébe, mondjuk. Most, hogy miért ezt csinálják, Hát nyilván azért, mert ezzel indultak meg, és kinek a problémája az elsősorban, most nem szidni akarok senkit, ez egy teljesen normális út, hát kik elé kerültek ezek a páciensek a tüdőgyógyászok elé, meg az orrfülgégészek elé. Hát a tüdőgyógyász meg az orrfülgégész honnan veszi a mintát? Hát lenyúl. És onnan veszi, ahol maga a betegség effektíve, úgy mondjam, előre halad. Tehát ez egy nagyon helyes közelítés, és valóban ez egy nagyszerű rendszer. Csak az a baj, hogy ezzel, igen, na most ezzel szemben, tehát ez az egyik eleme a dolog, a másik az pedig ez az úgynevezett PCR-teszt, amit ha kibírjuk, akkor nagyjából elmondom, hogy mi a bánat ez, hogy végre lássuk már, hogy miért megy olyan lassan, meg miért kell annyit nacakolni, meg hogy fog ez az egész megoldódni, szerintem. Ez a PCR-teszt, ugye ez egy a vírus örökítő anyagát nagyon-nagyon nagy mennyiségben megsokszorozó technológia, amiben amúgy láthatatlan mennyiségű valamit láthatóvá tudok tenni. A probléma ezzel az, hogy először az örökítő anyagot izolálni kell, tehát ez egy nagy lépés, egy másik nagy lépés meg ennek a fősokszorozásnak a megcsinálása. De akkor nyilván itt két út van, ahogy egyszerűsíteni lehet ezt a folyamatot, az egyik a mintagyűjtésnél, a másik pedig effektíve a kimutatásnál. Na most azt zárójelbe ideírtam, és hát azt kell mondjam, hogy szóval ez azért fontos lenne, hogy megértsünk, hogy az az köztudatban gyors tesztnek nevezett teszt, amit olyan 10 000 forint körül árulnak, az teljesen alkalmatlan arra, hogy megvizsgálják, hogy valakinek van koronavírus betegsége, vagy nem. Az mire alkalmas? Az arra alkalmas, hogy volt. Volt, és a szervezete elkezdi termelni az ellenanyagokat, és mintegy 7-10 nap után ilyenek felvehetők a szervezet, de akkor már rég körülbe fertőzött mindenkit. Ez az egyik. A másik probléma ezzel meg az, hogy ezek az úgynevezett hát ilyen immunanyagok, amiket a szervezet képez, ezek nagyon hasonlók egymásra. Ami mindannyiunk szervezetében sok van. És ennek mi az eredmény? Ennek az eredmény az az, hogy nagyon sok az úgynevezett fals pozitív eredmény. Tehát itt 2 hónappal ezelőtt, ugye hát ebben nyilván politika is volt, a budaörsi önkormányzat deklarálta, úgymond, hogy végignéztük az óvodai és iskolai személyzetet, és 100 emberből 7-et találtunk, hogy mennyire meg van fertőződve Budaörs. Ebből a 7-ből 0 volt koronavírusos fertőzött, a 7 az úgynevezett fals pozitív minta volt. Tehát van, akinél beugrik a minta pozitivitása egy ilyennél, mert ez nem tud olyan szelektív lenni egyszerűen. Na most, hogyha az egész arról szól, hogy itt most van 50 ember, aki fertőzött, és 50 nem, tehát egy nagyon erősen átfertőzött közegben, ott nyilván ott azért elképzelhető, hogy érdemes erre tesztelni, de nem arra, hogy ki a beteg, hanem az, hogy ki volt. Mert a többiek azok, akik problémásak. De semmiképpen nem jó arra, hogy úgymond, hogy elkülönítsünk, hogy beazonosítsunk, hogy időben beavatkozzunk. Tehát ami alkalmas lehet, vagy aminek alkalmasnak lehet, az közvetlenül a vírusnak a vírus vagy örökítő anyagának, vagy sejtfelszíni valamilyen fehérjének a kimutatása. De itt meg a döntő probléma az az, hogy ebből azért nagyon kevés van, tehát mind a kettőből, tehát vagy valami eszméletlen érzékeny módszernek kell lennie, vagy valamivel föl kell sokszoroznom azt az anyagot, ilyen újra és újra másolatokat készítve, és akkor lehet kimutatni. Ez az, amiről tulajdonképpen most még szeretnék beszélni. Azt gondolnám, hogy ez ettől senki nem fog gyógyítani, de legalább megérte azt, hogy egyrészt, hogy mi kerül ennyibe ezen, másrészt pedig, hogy mi a mechanizmus, hogy tudjuk ezt detektálni, annál is inkább, mert van koronavírus utáni élet is. Hát ez ott kell, hogy legyen az órunk előtt. Amit ez az ábra mutat, ez, hogy nagyjából ennyi eszközrendszer kell ahhoz, hogy egy biztonsággal egy laboratórium ilyenfajta fölsokszorozó vizsgálatot tudjon csinálni. Hát amit itt látunk, ez azért nem annyira drága, hanem mondjuk 50 millió forint. Most amikor azt mondjuk, hogy itt valamelyik magánszolgáltató az megveszi a tesztet, mert ugye ezek nyilvánosan mondjuk 6 000 forintért a nem tudom milyen gyártól, és aztán azt mondja, hogy 20 000 forint az nem elég neki arra, hogy ez az egészet megcsinálja, micsoda a disznóság, ez akkor azért ezt is kéne látnunk. Hogy egyrészt nem csak a 6 000 forintos teszt, hanem van egy másik 3000 vagy 4000 forintos teszt arra, hogy előtte kivonom az RNS-t, és van egy másik 3000 vagy 4000 forintos arra, hogy azt a csövet, amiben legyűjtjük, azt megcsináljam, és van egy de a legszűkebben 50 millió forintos beruházás, hogy ilyen méréseket tudjak csinálni. Nem is beszélve az egész beöltözésről, meg cirkuszról, ami az egészen kapcsolatos. Tehát ez nagyon-nagyon megdrágítja ezt a dolgot. Most én nem mondom azt, hogy X, tudom én, szolgáltató nem tud ezen nyerni. És azt sem mondom azért, hogy a kormányzat nem tette helyesen, hogy ezt limitálta. Nyilván azért tudta limitálni, mert annak, aki tényleg veszélyben van, annak az állam azért egy ingyenes szolgáltatást nyújt. Amit azért valaki kifizet, mert egyébként azt is mi fizetjük ki. De kétségtelen, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki, aki komolyan veszélyben van, az kiszorulna ebből. Ahhoz, hogy, bírják még? Ahhoz, hogy arról, azt megértsük, hogy miről szól ez a teszt, tényleg csak nagyon röviden, ez emlékeztetés az általános iskolára, azt mondanám, ami már rég volt, vagy valakinek a gimnázium, valakinek az egyetemre. Ugye van ami örökítő anyagunk, amiben kódolva van, hogy a mi működésük. Ez az úgynevezett DNS, ami ugye kromoszomákban tárolódik, ami úgynevezett nukleáris savakból épül föl, ilyen pici egységekből, és három nukleáris sav az, három nukleotid, bocsánat, amik egymással összekapcsolódnak, ami itt most nagyon gyorsan haladok, úgyhogy itt ebből nyilván nem lehet megérteni, csak annak, akinek valami emlékei vannak ebből. A lényeg az, hogy három nukleáris sav egyértelműen meghatároz egy aminosavat, és a mi szervezetünket, a normális működést, azt ugye ezek az aminosavakból fölépült fehérjék, részben szerkezeti, részben pedig működésben résztvevő fehérjék azok, amik ugye hajtják. Tehát például, tudom én, ahhoz, hogy én megemésztem a táplálékot, ahhoz kell fehérjebontóenzim, kell szénhidrátbontóenzim, kell zsírbontó, stb. Ezeket mindegyiket külön-külön kódolja. És ennek a ki- és bekapcsoló mechanizmusa egész jól megvan. De az, hogy ez az egész stabil maradjon, ahhoz ez a bizonyos kettő spirál, ugye a DNS kettő spirál biztos mindenki emlékszik valahonnan, vagy nálam sokkal jobban is tudja adott esetben, ez az, ami a kódolást csinálja. A vírusok nagy része is így működik. Éppenséggel a koronavírusok, de ilyen az Ebola vírus is például, azoknál RNS-ben van kódolva az információ, de ez lényegi különbséget nem jelent. Mert akkor, amikor a sejten belül ezek le vannak védve, és a sejten kívül pedig, amikor a vírus van, ott meg be van abba burkolva, csomagolva, tehát ott nem tud semmi nagyjából hozzáférni. Na most, azok a módszerek, amik a kimutatáson alapulnak, azon alapulnak, ahogy normálisan is megduplázzuk a mi saját sejtjeinket, tehát, hogy megduplázzuk a DNS-ünket, illetve a DNS-ről csinálunk egy mintát, egy másolatot. Ugye, tehát a géneket, gyakorlatilag a géneket egyenként aktiváljuk, mert úgy aktiváljuk, hogy csinálunk róluk másolatokat, ebből lesz aztán a klasszikus RNS, és az RNS-ből pedig egy további folyamatban, ugye a transzlációban lesz fehérje. De most koncentráljunk csak a DNS replikációra, tehát hogy hogyan sokszorozódik meg az én DNS-em, úgy, hogy ez a két szál, ezt valamilyen enzimek ezek széthúzzák, és a két szálat, amit itt láttunk, külön-külön enzimek azok újraépítik. Tehát ott vannak az építőkövekből, ami összesen négyféle van, azokat kell egyenként venni, és onnan tudja az enzim, hogy mit kell oda beépíteni, hogy a már meglévő szál, igen, a már meglévő szálnak az úgynevezett komplementerét, tehát ez csak bizonyos kapcsolatban, és akkor így meg lesz a két szál. Ugye ez, ami itt a jobb alsó sarokban látszik. Hogyan történik ez a bizonyos felsokszorozás, ami értik, hogyha benne van egy mintába, ahol én csak tudom én egymilliónál tudom érzékelni, hogy van benne egy bizonyos vírus részecske, de abból csak mondjuk 10 van, akkor a 10-ből 1 milliót kell csinálnom. Na most ez az úgynevezett polimeráz láncreakció, ami tehát még egyszer, amit csinál, hogy ebből az 1-ből csinál, de nem 5-öt, hanem mondjuk 50 milliót, vagy 500-at. Hogyan tudja ezt csinálni? Ez egy enzimeket és bizonyos hőreakciót, meg hasonlókat, ilyen ciklizáláson mennek ezek keresztül. De a lényeg az az, hogy van a két szál, ugye mind a kettő tartalmazott csak komplement módon, tehát mint két tükörkép az információt, azokat szét kell választani, újra kell szintetizálni, aztán ezt most már ugye két láncom van, két ilyen kettős láncom, azokat megint szét kell választani, most a négy láncból utána már 8 lesz, tehát először volt egy kettős lánc, azt szétválasztottam, mind a kettőnek a másolatát azt megcsináltam, lett akkor két kettős lánc, azokat megint megsokszoroztam. Az egészben ami történik, csak az abban, hogy ami egy nagyon időigényes dolog, hogy ennek időt kell hagyni, és hogy föl kell melegíteni, hogy szétváljanak a láncok, és aztán utána le kell hűteni, hogy újra mehessen a szintézis, és megint ez a ciklus megtörténjen. Ez egy, nem is kell ez matematikusnak lenni, de aki a számokba tud gondolkodni, az egyből meglátja, hogy mi ennek az egésznek a teteje. Ugye van az a, hát ez a klasszikus mese, ugye, hogy jött a gazdag emberhez, azt hiszem, hogy közel-keleti mese alapvetően egy vándor, és azt mondta, hogy játszunk egy sakkjátékot, és hogyha megnyerem, akkor te annyi búzát adsz nekem, hogy az első kockára egyet rakunk, a másodikra kettőt, a harmadikra négyet, a negyedikre nyolcat, és így tovább. És hát azt mondta a gazdag ember, vagy a király, persze. Na most azért annak ő nem gondolt utána, hogy amit itt látunk, hogy ha ezt a növelést megcsináljuk, magyarul a kettőt fölemeljük a 64-re, akkor 18-szor 1 milliárdszor 1 milliárd buzaszemet kell odaadni. Tehát nem 1 milliárd, hanem 1 milliárdszor 1 milliárd. Szóval 18. Ez az, ami egy ilyen reakcióban történik, csak nem a 64 lépésben, hanem általában, amit egy ilyen reakcióban csinálnak, egy ilyen mintával, amit kigyűjtenek, lehet ez emberi, hogyha emberi DNS-ről van szó, vagy pedig a vírusról, akkor a vírusnak a már izolált RNS-ét, hogy egy ilyen rendszerrel fölsokszorozzák, általában olyan 35 és 25 ciklus között játsszák ezt le. Na most ez az, ami 4 órát tart körülbelül. Ha elég sok van belőle, akkor olyan 25 körül följön, az azt jelenti, hogy 33 milliószorosára ment föl. Az, ami nekem egy mintám volt. És ez teljesen egyértelmű szekvencia, mert ez csak ebbe a vírusba, úgy válogatták ki előre, hogy csak ebbe a vírusba van benne. Ugyanilyen módon mennek egyébként az ilyen apafsági vizsgálatok, meg hasonlók, hogy ugyanilyen felsokszorozás, és aztán utána, de nem csak az, hanem egy csomó minden más ilyenfajta genetikai vizsgálat. Tehát, hogy olyan 33 millió és 33 milliárd közötti megsokszorozást csinálok, és abból már igazából az már látható. Tehát ezt meg lehet ragadni. Fotometriás módszerekkel egyébként leginkább. Tehát ez a technológia, amit ma használunk, és ezt nem nagyon lehet technikai, hogy mondjam, érzékenységben nem lehet überelni. Tehát volt egy vagy két mintám, és abból lett 33 milliárd. És az még mindig benne van abban a tartományban, ahol mérni szoktak. Egyébként azért nem 100%-ig működik egy ilyen ciklusosság, úgyhogy ennél valamivel rosszabb a hatásfoka, de azt mondanám, hogy majdnem. A probléma az még egyszer az időtényező. De most akkor itt mit lehet csinálni? Vagy a 33 milliómod részre dolgozok, és valami iszonyatos érzékeny módszert használok, vagy pedig kitalálok egy olyan módszert, hogy ne kelljen ezt a fölhelyvítést, lehűtést csinálni, hanem valahogy valami trükkel ezt az egészet lerövidíteni, és ha lehet, akkor valami ide-oda visszakapcsolódjon, valami nanotechnológiai módszerrel, és ugyanezt előadja. Amit tehát mutattam, a PCR reakció, ez a 33 millió szoros növelés, ez az, amit ma csinálunk, és ami nagyon érzékeny, nagyon jó. A másik kettő, az fejlesztés alatt áll, mi is bekapcsolódtunk ilyenfajta munkába két különböző céggel is, ami csak nagyon reméljük, hogy meg lesz. Na most a másik dolog, ami nyilván, amit magyaráztam, az a, és most már tényleg mindjárt befejezem, arról semmit nem mondtam eddig, hogy mi mit csinálunk, úgyhogy azért arról is szeretnék egy pár mondatot. Ugye azt láttuk már, hogy ide lenyúlni, ide hátra valahova, majdnem itt mondjuk kétharmad úton, aki benne volt, az elhiszi, vagy azt tudja, a többiek meg elhiszik, hogy azért ennek vannak nehézségei a mintavevő oldaláról is, meg annak is, aki adja a mintát. Plusz ezzel mondjuk egy templomot, mikor itt bejönnek az emberek, ugye milyen jó lenne, ha mindenki adna egy kis mintát, és akkor mondjuk 10 perc múlva lenne eredmény. És az jönne be. A többiek meg kimaradnak az udvaron. Tehát akinek mondjuk kétséges. Most ez álomvilág? Mondhatnám. Ilyenkor szoktam a hallgatókat szavaztatni, hogy fölébredjenek. Mert már annyit beszéltem, de itt azért nem veszem a bátorságot. De azért mégiscsak veszem a bátorságot, hogy reális ez, hogy nem is ezt mondom, hanem jó, azt mondom, hogy ne a templom legyen, hanem ugye Magyarország bejutott majdnem már ebbe az EB-be, ugye akit érdekel a foci. Akit meg nem érdekel a foci, hogy már át is szívesen elmenne egy koncertre, mondjuk a Zeneakadémiára. Csak ugye hogy lehet oda bemenni? Hát rizikóval, mert ugye ezek történnek. De akkor nem lenne rizikó, hogyha lenne egy 10 perces eszély, ott én egy mintát tudnék adni, egyszerűen és könnyen, tudok adni egy mintát, egyszerűen és könnyen. Mondjuk van egy ilyen puffer zóna, vagy adott esetben kint megvárom, és amikor megjelent azért, hogy bemehetek a 622-es sorcámmal, akkor szépen bemegyek a Zeneakadémiára, vagy a foci meccsre, vagy a templomba. Most az a vicc, hogy ez nem vicc. Tehát, hogy ebbe az irányba működünk. Ugyanakkor meg kell mondjam, hogy a technológiai része az, ami legalábbis az én számomra úgy tűnik, hogy viszonylag könnyű, és ez az se könnyű, de azon magyar cégek is dolgoznak, meg nem csak magyarok. Tehát könnyen eljuthatunk oda. De akkor még mindig az van, hogy van, akinek le kell nyúlni innentől 10 centire, vagy valahogy ilyen jó mélyen. Tehát egyrészt ennek a veszélyei, másrészt a fertőzés veszélye, harmadrészt a komplikáció, attól függetlenül, hogy ezt elvileg laboratóriumi körülmények között meg lehet csinálni. Ezért gondoljuk azt, hát nyilván én több emberrel dolgozok együtt, és egyetemiekkel is, nagyon nagyszerű emberekkel, már akik szakmailag is, meg hát azt mondom, hogy emberileg is nagyon, nagyon odaadom, benne vannak ezekbe a dolgokba, de ugyanígy a másik oldalon ezek a cégek, akik ebben működnek, hogy mondjam, tehát ez nem a Kókler vagyok, de learatom, mert elég nagy a hangom, hanem fantasztikus tudósok, akik már más területen bizonyítottak, csak ugye mindannyian lefagytunk, amikor itt elkezdődött az egész koronavírus dolog, és hát sokan igyekezték magukat hasznosítani, így ahogy mi is, ezzel kezdtük az egészet. Itt távolról nézve csak higgyék el, hogy ez volt a mi alapvetésünk. Egy ilyen tök egyszerű ábra, amilyen ilyen vonalkák vannak, meg háromszögek, meg stb. Nagyjából az jön ebből ki, hogy az áprilisig befejeződött vizsgálatok a világban ezzel kapcsolatban, amik megbízhatók és jól kontrollálhatók, mi egy számítógépes, biostatisztikai módszerrel ezeket megbízható módon összeadtuk, és az jött belőle ki, hogy miközben egyenként az evidencia, tehát a biztonsága a következtetésnek az gyenge, ez így együtt nagyon erős evidencia, hogy szinte, nem teljesen, de szinte olyan jó a nyál diagnosztika, mint a miénk. Tehát ez már megvolt körülbelül április végén, és aztán ezt közölni is tudtuk, de hogy példákat is mutassak arra, hogy, és bocsánat az angol ábráért a kulcsszavakat magyarul ráírtam, amit itt látni kell, hogy ezen az ábrán, itt az egyik oldalon azt látjuk, hogy milyen az orgarati mintáknak a mérhetősége, és hogy ugyanabból a páciensből a nyálmintáknak a mérhetősége milyen. És nagyjából ez azt mutatja, hogy kevés kivételtől eltekintve mind a kettőből egyformán lehet mérni. Ha egy másik fajta feldolgozását mutatjuk ennek az ábrának, az egyik oldalon a nyálban ennek a bizonyos RNS kópia szám, tehát hogy mennyi vírus van, a másik oldalon meg az orgarati mintákban, ugye mind a kettőben, ez egy darabszám szerint van meghúzva, ebből nagyjából az látszik, hogy mind a kettőben van olyan, ami negatív, tehát ez ténylegesen van, most is a méréseknél, nem véletlen, hogy két mérést csinálnak mindenkinél, és nem egyet, ez nem csak az időtényező miatt, hanem ennél is, annak, akiknek kijönne a karanténből, vagy aki biztosan visszaért menni dolgozni azután, hogy előtte meg volt fertőződve. Hát aki gyakorlott ilyen ábrában, csak azért annak könnyebb ezt megérteni, hogy azt látjuk, hogy akinél sok vírust tudunk kimutatni a nyálmintába, azoknál általában, az orgaratiba az a nyálmintába is sok, és vice versa. Ugyanakkor hibák vannak a rendszerben kétségtelenül. Ha most a mi saját adatainkat, a kollégáim nem annyira lelkesek, hogy én ezt mutogatom, úgyhogy ezt az összes többit be fogom tenni az előadásba, de mármint a prezentációba, de ezt nem tehetem be, mert egy csomó embernek a munkája, amik még nem közöltek. Ugyanezt kapjuk. Tehát itt azért lehet látni, hogy vannak felhők, a MPS-re, vagy hát a, másképpen mondva az orgarati mintákra, meg vannak felhők, tehát ezek eloszlások a nyálmintákra, és ezek szinte ugyanolyanok, és egy-egy minta van, tehát hogyha így 30-40 mintaszám betegről beszélünk, akkor egy-egy olyan van, ami lefele ebből kiszor. De gyakorlatilag az egész vizsgálatban egyetlen egy olyan volt, ami a mérés határ alatt mért, hogyha valaki véletlenül ilyenekkel foglalkozna, akkor azt tudja, miről beszélek. És aztán erről ez a bizonyos, igen, az egyik fejlesztés, ami éppenséggel Magyarországon most jelent meg újsághirdetésbe, ez a bizonyos Omicron cég, akik egy egylépéses tesztet csináltak. Ez attól még ugyanúgy drága, meg ugyanúgy ideigényes, nem ugyanúgy, bocsánat, annál kevésbé, mert ez mondjuk azt a 4 órát leviszi 2-re, mondjuk. Meg egy nagyon nagy lépést kiszűr, azért az már az is óriási. De ezen felül meg van ez a bizonyos izotermális ciklizálás, tehát amikor nem kell fölmelegíteni, lehűteni, ezen is dolgoznak magyar cégek is. Ugyanúgy, mint az úgynevezett mikrofluidikai megoldásokon, ami nem más, mint az, hogy valami felület, valami eszméletlen érzékeny, valami nagyon szelektív kötőképessége van, és amikor az a vírus oda beköt, akkor hogyha rávetül egy valamilyen hullámhosszú fény, akkor miután a konformáció megváltozik ennek a felületnek, ezért a visszaverődő fénynek különböző lesz a színe. Más színt mérünk, nagyjából lebutítva ezt az egészet. Ezek, itt a probléma az az, hogy még egyszer, hogy itt 33 milliószor kevesebb kisebb érzékenység, vagy mondjam, kevesebb mintám van, tehát óriási nagynak lenne az érzékenységnek egyrészt, másrészt pedig sokkal nagyobb a hiba lehetőség pont emiatt, tehát hogy valakit elnézünk. És hát ami, tehát hogy az egyik perspektíva, ami a nyállal kapcsolatos, azt ugye már mondtam, ez hogy hát nagyon könnyű begyűjteni. A másik perspektíva, az pedig, hát hogy nem feltétlenül 5 perc alatt mérjük meg, de mondjuk van egy bármadas gimnázium, minden gyerek egy kis csőbe reggel beleköp, azt osztályonként összerakjuk, így csak 30 mérést kell csinálni egy nap, másnapra kiderül, és persze, hogyha valahol pozitív minta van, akkor csak annak az osztálynak kell utána menni, tehát nem 1200 mintát kell megcsinálni egyből, hanem csak 30-at, és így viszonylag jól, úgymond kordában tartható lesz ez az egész dolog. Hát ez még mindig, ugye, amikor én a rádióban nyilatkoztam, akkor azt mondtam, hogy hát 2 lépésben gondoljuk, az egyik 3 hónap, a másik egy másik 3 hónap. Meg kell mondjam, hogy nem lehetetlen. Persze rengeteg sokan dolgoznak mások is ezen, úgyhogy meg pláne nem lehetetlen. Meglátjuk, hogy ki ne fog bejönni, de ez kivételesen most egy olyan terület, ahol az nagyon jó, hogy nagyon sokan dolgoznak benne. És meg kell mondjam, hogy cégeknek a hozzáállását is látva, fantasztikus, hogy adott esetben üzleti érdekeik egymás ellen szólnak, és mégis hajlandók információkat egymással megosztani. Hát van ennek egy jó oldala is ennek a koronavírusnak. Talán magunkba is nézünk, és talán arra is nézünk, amire egy visszatérnék én arra a 2 igére, amit az elején mondtam, hogy különösen annak a kapcsán, hogy a megértésünk az milyen szintű, és hogy milyen alacsony szintű. A másik pedig, hogy a befolyásolási képességünk is milyen alacsony szintű. Hát nem csak ezekben a betegségben, hanem úgy általában. Tehát iszonyatos szükség van részben önfegyelemre, részben pedig annak a megértésére, hogy nem mi vagyunk az urai a saját sorsunknak, bármilyen okosak, meg szépek, meg nem tudom, micsodák vagyunk. Viszont azért a keresztények számára, akik komolyan hiszik az Isten igéjét, azok elhihetik azt, hogy valamilyen formában azért, ahogy Jézus Krisztus a földre köpött sarat csinált belőle a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, azért eszközöket a mi kezünkbe is ad az Úristen. Minden dicsőség az Istené, és köszönöm, hogy ezt elmondhattam. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és ez tényleg egy nagyon átfogó téma volt. Akkor megkérjük lelkipásztor urat, Gézát, hogy áldással bocsásson el minket.
Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Amen.